Köszönjük, Atyám, hogy a Te végtelen szereteted szorongat bennünket. Hálát adunk, hogy az újjászületésünkkor megkaptuk azokat a tulajdonságokat, amivel Te rendelkezel. És hálát adunk, hogy ezek a magok növekednek, mert mi tápláljuk a szellemünket a Te igéddel. Köszönjük, Uram, a békességedet. Hálát adunk az Úr Jézus Krisztus kereszten bevégzett munkájáért, és köszönjük, hogy nekünk adatott a győzedelmes név. Nekünk adatott, hogy használjuk az ellenség minden gonosz munkájával szemben. És a győztesként feltámadt Jézus nevében ellene megyünk minden hazug tünetnek, bármilyen legyen is az. És megtörjük a betegség szellemét a gyülekezet tagjai felett, a szerettei felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, Atyám, a Te szabadításodért. Köszönjük, Atyám, a helyreállító és a megtartó kegyelmedet a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Uram, hogy magunkhoz vehetjük minden héten a szellemi táplálékot, és növekszünk általa szintről szintre, hitről hitre, hogy a hitizmaink megerősödjenek, és amikor meg kell állnunk hitben bizonyos dolgokkal szemben, akkor ezt meg tudjuk tenni, és győzedelmesen tudjunk kijönni a helyzetekből a Te kegyelmed által. Köszönjük, Atyám, a szolgálóangyalok munkálkodását az érdekünkben, mert őket mi kirendeljük, hogy elvégezzék az általunk elrendelt dolgokat. Köszönjük, Uram, hogy a törvény az felénk hajlik, a javunkat szolgálja a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük úgy a szomszédodat, hogy hirdest ki a győzelmet! Az Úr szeretete szorongasson benneteket. Köszönjük az Úrnak a munkálkodását. Hálát tudunk, hogy a Szent Szellem már munkálkodik rajtatok, bennetek, és megújítja a halandó testünket. Jézus nevében több helyen izületben van gyógyítókenet, készfej is ide tartozik, meg a láb. Tehát végül is, ahol izület van egyáltalán a testben, valamilyen bőr problémára van gyógyítókenet, és az aranyos dolgokra. Az is egy testrész, úgyhogy az Úrnak arra is gondja van. Ne kellemetlenkedjen. Hiszük, hogy lesz még több is. Addig vagyunk itt a Földön, amíg akarunk. A 120 éven belül. Megerősítést kaptam a különböző dolgok, tények, információk alapján, meg a tegnapi pesti alkalom alapján, hogy a következő újságunk vezércikke az arról szóljon, hogy az éveinknek a száma. Úgyhogy áll össze a kép. Az Úr összeszerkeszti. A néni úgy gondolta, hogy elég a földi életből. 80 fölötti. Mert magához hívatta a családtagjait, és elköszönt tőlük. Ez azt mutatja, hogy ő vett egy irányt. Ez egy döntés. És ha emlékeztek rá, a múlt héten szó volt arról, hogy ha valakiért imádkozunk, akkor az ő akarata mindenképpen közrejátszik. Isten kegyelmét árasztjuk ki felette, és valljuk meg felette. Mert ha ő nem akarja az életét meghosszabbítani, akkor mi sem tudjuk az imáinkkal. Csak az Úr kegyelme legyen vele. Tehát ez egy ilyen dolog. Tehát az ember eldöntheti, hogy meddig. Időskorban, nem is kell hozzá időskorúnak lenni, amikor olyan élethelyzetek vannak, ami már terhes, problémás, nyűgös, akkor egy újjászületett könnyen mondja azt, hogy hát ebből elég, én egy sokkal jobb dimenzióba átlépek. Pál apostol itt azt mondta egészségesen, hogy sokkal jobb oda át. De szükséges, hogy itt maradjatok ti életetek, és elvégezzem azt a munkát, amit az Úr rám bízott. Na most, amikor valakinek gondjai, bajai vannak, netán fájdalmai, nem beszélve arról, amikor valaki olyan helyzetbe kerül, hogy már ugye ápolni kell, fürdetni kell, netán pelenkázni kell, akkor azt mondja, hogy ebből az életből elég. És úgy dönt, hogy itt befejezi. Ez nem jelenti azt, hogy a következő nap már az Úrnál van, hanem ennek azért van egy kifutása. Van egy másik illető is, akiről hallottam, a felesége már ugye elment, és hát őt is ugye időnként valamilyen oknál fogva betegség folytán ugye el kell vinni kezelésre, ápolásra, kórházba, ide-oda, kivizsgálásra, és azt mondta, hogy engem sehova, mert a mama után akarok menni. Ez is egy döntés. Tegnap azzal kezdődött az alkalom, hogy előjárónk imádkozott egy fiatal asszonyért. Elég nehezen ment ki a gyógyító sorba, gerinc problémái voltak. És mit gondoltok, hogyan szereztem? Nem fogjátok kitalálni. Nemrégen volt ez a tanítás, hogy soha, de soha ne sajnáltasd magad. Mert azzal ajtót nyitsz a senki házinak. A kedvenc cicája elmúlt, kimúlt. És ez olyan lelki fájdalmat okozott neki, ami természetesen, ha hozzánk nő egy kedvenc állat, hát persze sajnáljuk, hogyha eltávozik, de ezt a fájdalmat nem szabad dédelgetni. Netán önsajnálatba esni. És ezzel nyitott ajtót, ezzel a lelki fájdalommal, önsajnálattal, az ellenségnek is egy nagyon komoly gerinc fájdalma volt. Hiszik, hogy már nincs. Na most azok az idős emberek, akik valamilyen oknál fogva valahol megsérülnek, vagy azért, mert a párjukat elvesztik, vagy a család úgy viszonyul hozzájuk, úgy beszél velük, egyszerűen megsebesülnek, és azt mondják, hogy ebből elég. Volt egy nagyon-nagyon kedves szomszédom, hát ez még a 80-as években. A felesége, ő volt a karmester otthon. Mindig megmondta, hogy papa, mit kell felásni, melyik ágyásba milyen betemény lesz. És akkor ugye a papa mindig megcsinálta. És az egyik disznóvágás alkalmával a csúszós kövön mama elcsúszott, hanyatt esett, beverte a fejét, mentő elvitte. Valószínű nem vették észre, vagy nem tudtak mit csinálni vele. Másnapra gondolom, hogy agyvérzésben meghalt. És hát a papa teljesen depresszió, nem találta fel magát, és hát ő is ebbe a helyzetbe került, hogy nagyon hamar ment a mama után. De akik az Úrban vannak, és tudjuk, hogy az Úrban vannak, nekünk személy szerint minden bizonnyal hiányzik az ő személye. Ez természetes dolog. De nem szabad olyan mély fájdalomba burkolózni, hogy az ellenségnek lehetőséget adjunk, hogy belépjen az életünkbe. És tudnunk kell azt, hogy egy újjászületett sokkal jobb helyre kerül. És nem vesztettük el, mert mi utána megyünk. Ő csak előre ment. Ezt mondják, hogy ezek az élethelyzetek. Sokszor a gyülekezeten keresztül szól az Úr a pásztorhoz. És ez egy normális dolog. Így is működik az Úr. Szellemben érezhető, hogy van egy nyomás, elnyomás, és ennek úgy tudunk ellen menni, hogyha imádkozunk, ha többet imádkozunk. Mert ugye nemrégen tanultuk ugye azt, hogy ráhatással, befolyással vannak a gonosz erők is az emberekre, vezetőkre. Emlékeztek, hogy mi történt, amikor a korai egyházban Jézus nevét hirdették, tanították, hogy milyen hatalom van benne, és alkalmazták? Megdádázták őket, és megtiltották, hogy Jézus nevéről tanítsanak. Na most, mivel mi pont Jézus nevével foglalkozunk, meg az erővel és a hatalommal, az átruházott hatalmunkkal, amit kaptunk az Úrtól, megesik, hogy ez nem tetszik ugye senki házinak. A lényeg az, hogy fontos az ima, jobban rá kellene ugrani az imára, de ugyanúgy otthon is meg lehet tenni ezt az ima háttértámogatást, függetlenül időtől, mert a szellemi világban nincs tér és nincs idő. Hogyha valaki ezt a szívén érzi, hogy otthon imádkozzon, otthon is meg tudja tenni. De a lényeg az, hogy muszáj lépni, és ezt a helyet bebetonozottnak nevezzük a Jézus nevében, meg ezt a szolgálatot, és növekedőnek nevezzük, hogy sokak számára legyen áldás és üdvösség szerzője. Ennyi bevezető után folytatjuk a Jézus nevéről szóló tanítás sorozatot. A 8. rész következik, és a tanításunk címe: Kié a név? Tehát ki használhatja a Jézus nevét? Ki az, aki jogosult használni a Jézus nevét? Kezdjük a Márk evangélium 5. fejezetében. A 2. versnél kezdjük.
És amint a hajóból kiméne, azonnal elébe ment egy ember a sírboltokból, akiben tisztátalan szellem volt.
És a 9-est.
És kérdezi tőle, mi a neved? És felele, mondván, légió a nevem, mert sokan vagyunk.
Ez a gadarai őrült, itt a számokat figyeljétek. A 2. versben az van, hogy egy tisztátalan, azaz gonosz szellem volt ebben az emberben. Tehát ez egy megszállott volt, magyarul őrült. És a 9. versben pedig mit olvasunk? Amikor Jézus megkérdezte, hogy ki vagy, ő a szellemhez szólt. És a szellem az ember hangján válaszolt, hogy légió. Ez mit gondoltok számszerűen hány? Nagyon sok. Én utána néztem, és az Úr kegyelméből találtam is rá információt. A római seregben a légió az körülbelül 6000 fő, plusz a segédcsapatok. Na most, volt egy magasrangú démon, aki alatt volt a légió, és a légiónak is ezek szerint volt még segédcsapata. Tehát ez akár egy 10000-es főt is jelenthet. Tehát sokan. Maradjunk abban, hogy nagyon sokan. Ez a démon és a csapata teljes mértékben fogságban tartotta ennek az embernek a szellemét, a lelkét, a testét. Ez a megszállás. És erre állítják ki az orvosok a papírt, hogy őrült. Kenneth Hagennek a veje, akiről ír a könyveiben, ő nem volt megszállott, ő újjászületett volt, az ő esetében engedett a démoni befolyásnak. Valószínű tudatlanságból. Tehát a kettő között különbség van. Múlt héten megbeszéltük, hogy mi az a tiszta ház, amikor üresen marad, hogy amikor még a átmeneti időszakban, Jézus keresztmunkája előtt, ő kiűzte az emberből a gonosz szellemet, akkor az a ház, az a test üres volt és tiszta. De mivel nem lehetett Jézust még akkor befogadni meg a Szent Szellemet, ezért az a ház üres volt és tiszta. És ebbe visszajöhetett az albérlő. Hogyha engedélyt kapott rá. Mert minden az ember engedélyén, akaratán és döntésén múlik. Aztán kaptam hozzá még egy kiegészítést. Ez az új szövetségben is előfordulhat, nagyon kivételes esetben, amikor valaki szándékosan visszautasítja Jézust, megtagadja Jézust. Tehát a Róma 10.9.10-nek az ellentétje. Akkor az a ház szintén üres és tiszta. Addig, amíg valaki birtokba nem veszi. Azért mondom, ez nagyon ritka eset. Én nem találkoztam ilyennel, csak Kenneth Hagin könyvében olvastam ilyet. Tehát ismét szögezzük le, hogy az újjászületett ember szellemében nem lehet démon. A sötétség erői az újjászületett keresztény esetében kívülről a testét támadhatja, és a lelkét. Az értelmét, a gondolkodását támadhatja kívülről. Tehát nagyon fontos ezt tisztán látni, hogy hogyan működnek ezek a dolgok. Olvassuk el a Efézus 4, 27-es verset nézzük először. Pál figyelmeztetése hangzik itt el.
Az ördögnek pedig ne adjatok helyet.
Amen. Ne adj teret, helyet, lehetőséget, ne nyis ajtót, ablakot előtte. Most olvassuk el a 26-ost.
Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. A nap le ne menjen a ti haragotokon.
Amen.
Amen.
A 27-es verset a 26-os megvilágítja, hogy hogyan nyithatunk ajtót a sötétség erőinek. Úgyhogy nem a krisztusi szeretetben járunk. Ha ott a meg nem bocsátás és különböző sérelmek, hosszú távú dédelgetése. Tehát Pál figyelmeztet, ne adjatok helyet. És mindenkinek a saját döntése, hogy a 27-es versnek eleget tesz-e, azaz ellenáll-e a pusztítónak, a tolvajnak. A világban levő emberek nem is tudnak erről. A bébi keresztények meg még nem igazán ismerik, hogy hogyan kell ezt tenni. Tehát ezért szükséges megerősödni hitben, békeidőben, hogy a hitizmaink azok erősek legyenek, és ha érkezik egy olyan helyzet, akkor meg tudjunk állni. Tehát a tudatlanság miatt a világból levő emberek nem is állnak ellen az ördögnek, bár a házassági szertartáson ott ugye megkérdezték tőlünk is, hogy ellene mondotok az ördögnek? Mondtuk, hogy persze, mert így tanítottak bennünket. De igazából nem tudtuk, hogy hogyan, miképpen. És aki volt ilyen helyzetben, gondolom, ugyanezen ment keresztül. Illetve a keresztények egy része, a bébi keresztények, azok pedig nem ismerik a jogaikat a hatalom használatával kapcsolatban. Jakab 4:7-et olvastuk a múlt héten, hogy az ellenségnek akkor tudunk ellenállni, hogyha mi alávetettségbe helyezzük magunkat Istennél. Tehát az ő akaratának, terveinek, céljainak, az igének mi alávetjük magunkat, mert akkor szerezzük meg a jogot arra, hogy ellenállhassunk. Tehát a Jakab 4:7-ben az van, ugye, hogy vessétek alá magatokat Istennek, álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. Tehát, ha mi alávetjük magunkat Istennek, Isten igéjének, akkor a senkiházi, amikor velünk szemben áll, akkor igazából Jézus látja, és nem bennünket. És Jézusra vetni térdet hajt és eliszkol. Tehát ezért fontos igében lenni, ő benne lenni, ő bennünk, mi ő benne. Alcímünk, győzelemben járni. Ellapozhatunk a János 1.12-höz. Néhány pontot említek, hogyan járhatunk győzelemben. Először is, Isten gyermekévé kell lenni. Mi Isten gyermekei vagyunk már, tehát mi ezen túl vagyunk. De aki a világban van, aki elveszett, aki még nincs Krisztusban, annak mondhatjátok, hogy ahhoz, hogy te hatalmat tudjál gyakorolni az életedben, és győzedelmes életet tudjál élni, először Isten gyermekévé kell válnod úgy, hogy befogadod az életedbe az Úr Jézus Krisztust, mert a János 1.12 azt írja, hogy akik befogadják az Urat, hatalmat ad azoknak. Tehát itt kezdődik a hatalom átruházása, és a névnek, a győztes névnek a jogos használata. Tehát János 1.12.
Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek.
Amen.
Amen.
Tehát amikor elnyertük az örök életet, az üdvösséget, abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, akkor megkaptuk a hatalmat is, hogy használhassuk Jézus nevét. De egy bébi nem tud magáról gondoskodni. Tehát egy darabig a szülőknek kell pátyolgatni, ellátni, gondoskodni róla, óvni és védeni. A szellemi csecsemő, aki éppen újjászületett, őnek is még szüksége van arra, hogy a pásztor köpönyegébe bebújjon, oltalmat vegyen, és szükség esetén pedig ugye kérjen ima támogatást a gyülekezettől. Apostolok cselekedetei 19. fejezetéhez lapozzunk, és többször említettük már Skévának a 7 fiát. Apostolok cselekedetei 19, és 13-tól 16-ig olvassuk.
Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván, kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem mondta, a Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.
Mi volt itt a probléma? Mi volt ezzel a 7 fiúval a probléma? Hogy nem volt jogosultságuk használni Jézus nevét. Nem voltak újjászületve. Tehát Jézus nevét jogosan csak az újjászületettek használhatják. És ahogy a kavbojnak van a kolt az oldalán, abban a pisztolytáskában, meg a rendőrnek is van egy pisztolytáskája. Körülbelül ezt így tudjátok elképzelni, hogy a Jézus neve nekünk is, mint egy fegyver, ott van a derékszíjunkon, az övünkön, és hogyha szükséges, akkor elő tudjuk kapni, és rá tudjuk szegezni az ellenségre. Tehát ez az egyik fegyver, Jézus neve, az ige a kétérű kard, ez a rendelkezésünkre áll, meg az Efézus 6-ban a 6 darab szellemi fegyverzet. A következő pont. Járjunk agapé szeretetben, isteni fajta szeretetben, és soha ne tűrjünk meg lelkiismeret, furdalást és bűntudatot. Mert amikor valakit vádol a szíve, a hite erőtlenné válik, és nem tud ellenállni az adott pillanatban a pusztítónak. Itt szeretném elmondani, hogy a múlt az történelem. A történelmet pedig nem lehet megváltoztatni. Viszont a jövőt meg tudjuk változtatni a szavainkkal. A helyesen kimondott szavainkkal. A hit megvallásainkkal. Tehát mivel a múlt az történelem, nekünk arra kell emlékeznünk, hogy Jézus Krisztus vére által történt egy bűneltörlés. Egy hatalmas nagy radír. És üres a menetlevelünk. Tiszta a menetlevelünk. Következő pontunk. A kereszténynek ismerni szükséges a névben levő hatalmat, és ennek a használatát. Tehát az ismeret. Az Úr Jézus semmivé fokozta le az ellenséges erőket, és nekünk adta a győztes nevét. Használatra adta nekünk a győztes nevét. Ez az ellenszer az ördöggel szemben. Ez talán hasonlítható egy védőoltáshoz is. Hát a védőoltást azért kapják a gyerekek, az emberek, hogy amikor jön a kórokozó, akkor az immunrendszerük addig kifejlődjön, felépüljön. Tehát ez a név nagyon-nagyon sokat jelent a keresztények számára. Jézus körülbelül ezt szándékozta mondani, amikor átadta az ő nevét nekünk használatra. Az én nevemben a démonok tehetetlenségre lesznek ítélve. Aki ezt megérti, az könnyebben leszereli az ellenséges erőket, és kineveti a senkiházit. Vannak, akik az ellenállás helyett ajtót nyitnak az ördögnek. És ez a tegnapi eset, hogy a cica elmúlása olyan nagy bánatot okozott, hogy ezzel egy komoly gerinc fájdalmat fogadott be. Ajtót nyitott egy problémának. Vannak, akik az ördög munkáival dicsekednek a gyülekezetben, hogy mit tett velük az ördög? Egyedül akkor szoktunk beszélni a problémáról, amikor a megvallásunkat tesszük, hogy Isten miből hozott ki. Tehát szembeállítva, hogy volt egy probléma, de dicsőség Istennek, abból kijöttünk. Az ő kegyelme által. Első korintusi levél, második fejezet, 6. verse. Meg fogjuk nézni ezt az igeverset több fordításban. Hogy igazából egy nagyon jó kép körvonalazódjon ki előtetek. 1 Korintus 2.6.
Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk, ám de nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét.
Tehát a veszendő fejedelem az az ördög és a csapata. Mert tudja, hogy megvan számlálva a napja. Néha még egyet rúg, de megvannak számlálva a napjai. Mert egy bizonyos határidőn után nem lesz, meg lesz semmisítve. Még a pokol is be lesz dobva a kénkővel égő tüzes tóba. A veszendő, a görögben megnéztem, jelenti, hogy megsemmisít, eltöröl, hatástalanná tesz, és érvénytelenít. Ezt tette az Úr Jézus, amikor a pokolban lent járt, helyettünk és érettünk, és legyőzte az ellenséget. Minden erejét. Az új angol fordítás így ír a sátánról. Amelyek egyre hanyatlanak, míg végül el nem jön számukra a vég. Az ördög szembe kötősdít játszik sok keresztényel. Mert néhány keresztény arról beszél, hogy az ördög hogy erősödik fölfelé. De az igen nem ezt mondja. Aki így beszél, az valóban ajtót nyit az ellenségnek, és felhatalmazást ad a számára, hogy bejöjjön az életébe. Hogyan képesek a gonosz erők uralni az emberek életét? Hát elsősorban úgy, hogy nem állnak ellen, és nem ismerik a névnek a hatalmát. És mivel nem ismerik, nem is alkalmazzák. Meg kell tanulni tehát a keresztényeknek, hogy milyen jogok és kiváltságoknak a birtokosai. És miután megtanulták, ezt használatba kell venni. Élni kell vele. Más fordítások így szólnak. A King James változat azt mondja, hogy semmivé lesznek. A Moffat fordítás úgy szól, hogy trónfosztott hatalmak. A Young szó szerinti Biblia azt mondja, hogy haszna vehetetlenné válnak. És a bővített fordítás pedig így hangzik, lassan semmivé lesznek téve, és arra vannak ítélve, hogy eltűnjenek. Tehát az ördögnek a pályája az nem fölfelével, hanem lefelé. Ugye ti is így látjátok. Kenyon azt mondja, hogy a folytonos győzelemben járásnak az alapja egyrészt tisztában lenni, hogy a legnagyobb veszélyt a démonikus erők jelentik, és nem emberek. Másodszorban pedig a győzelemhez szükséges hatalom Jézus nevében megadatott. Tehát már a hívők birtokában van. A gyülekezeti test birtokában van. És nem csak az utóbbi évtizedben, vagy utolsó évszázadban, hanem kezdettől fogva. Persze, hogyha a hívőket nem tanítják meg erre, akkor nem is fogják tudni. Gyorsabban sikeresek leszünk, hogyha felismerjük, hogy a sötétség erői rombolják az atyával való közösségünket, legalábbis igyekeznek rombolni, illetve akadályozzák, hogy Isten szolgálatát beteljesítsük. Hogyha ezt felismerjük, akkor tudunk ellene tenni. És így áldásra tudunk válni nagyon sokak számára. Efézusi levél 6. fejezetéhez olvasunk, mivel már említésre került a szellemi fegyverzet. Vese környékén jelent meg a gyógyító kenet. Alcímünk a szellemi hadviselés. És olvassuk az Efézus 6-ban a 10-től 13-ig.
Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében. Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.
Amen. És ha tovább olvassátok, ott van a szellemi fegyverzet, a 6 darab szám szerint. Gyorsan felsorolom. Tehát öv, a másik a mellvas, ez egy ilyen páncél. A harmadik a sarú a lábainkra. A negyedik a pajzs, ami a kézre van felcsatolva a bal kézzel, mert ugye a jobb kézben volt a kard. Ötödik a sisak, és a hatodik pedig a szellem kardja. Itt van 6 darab fegyverzet, ebből 5 darab védekező, és egy a támadó. A kard az Isten igéje, a kétélű kard. Mi fizikai szinten embereket látunk. Vezetőket, irányító pozícióba levő embereket, tehát valamilyen hatalmi pozícióba levő embereket, és találkozunk a döntéseikkel. Nekünk azért kell imádkozni, hogy a jó befolyás érje a döntéshozókat, illetve a hatalmi pozícióba levőket, hogy Isten akarata szerint döntsenek. A színfalak mögött ugyanis ott vannak a gonosz szellemek, és ezeknek a befolyásolása tapasztalható. De ne feledjük el, hogy Jézus diadalmat vett a sötétség minden eleje felett. És ahogy egyik pásztortársam szokta említeni, hogy az ördög le van győzve, csak feledékeny, amnéziás. Időnként emlékeztetni kell rá. Más fordításokban úgy hangzik, hogy a magas helyeken levő szellemi gonoszságok ellen, tehát itt most a magas szót emelném ki, illetve egy másik fordítás azt mondja, hogy az egekben levő gonosz szellemek ellen. Tehát itt a magasság, meg az egek arra utalnak, hogy nem csak a földön tevékenykednek a gonosz erők. Az Ószövetségben ugye találunk olyat, hogy az imára nem jött meg a válasz, mert út akadály volt, illetve csak ima hatására egy bizonyos idő után szabadult fel ez az út. Út torlasz volt a gonosz erők által. De amikor a mennyei sejregek megérkeztek, akkor azt ugye eltolták. Jöttek a hókotróval és letolták. Nekünk az Úrban kell lenni erősnek, és nem a saját fizikai erőnkkel kell dicsekednünk. A Biblia tudósok egyetértenek abban, hogy 3 ég van. Az egyik a Földet körülvevő atmoszféra, a másik az univerzum, ahol a különböző csillagrendszerek vannak, és a harmadik pedig maga a menny. Na most azért, hogy van fogalmatok, hogy az univerzum, a csillagrendszerek milyen óriásiak, mert még a véget se látják tárcsővel, hogy a menny az milyen messze lehet, bár ugye szellemvilágban nincs tér és idő. Jesse is elég hamar odaért, amikor jött érte a jármű. Honnan veszik a Biblia tudósok azt, hogy három ég van? Olvassuk el a 2 Korintus 12-ben, a 2-től 4-ig. Pál apostolnak volt egy megtapasztalása. Maga sem tudja, hogy ez testen kívül, vagy milyen formában történt ez a megtapasztalás, de azt mondja, hogy elragadtatott a harmadik égig, azaz a mennybe, a paradicsomba. 2 Korintus 12-ben, 2-től 4-ig.
Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, hogy testben élt, nem tudom, hogy testen kívül élt, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, hogy testben él, hogy testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.
Amen. Tehát, hogyha Pál a harmadik égben járt, akkor kell lenni első égnek, második égnek, mert ő a harmadikba járt. Ez logikus, ugye? Ma, az Új Szövetség idejében a démonikus hadseregnek a munkája az első két égre terjed ki. Tehát a föld körüli tevékenység, illetve a univerzumban, a csillagrendszerben. A harmadik égből kizáratott akkor, amikor az Úr Jézus felvitte a drága szent vérét, és a szentek szentjét megtisztította azzal. Egyébként ugye a Lucifer a mennyből származik, és egy magas rangú arkangyal volt Isten szolgálatára, nagy valószínűséggel zenei dicsérő szolgálatot végzett. Isten nem gonosznak teremtette, hanem felfúvalkodott idővel, és gonosszá vált, és ki lett pöckölve a mennyből. A mi tankönyvünk a Biblia. Nekünk mindent ennek a tükrében kell megvizsgálnunk. És nem szabad elfogadnunk olyat, ami nincs összhangban Isten igéjével. Ezért a múltkor hoztuk az igét, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Hogyha valaki más állásponton van, más véleményen van bizonyos dologgal kapcsolatban, ez még nem jelenti azt, hogy nekünk haragudni kell rá, vagy gyűlölnünk kell. Továbbra is járhatunk ő vele szeretetben, csak nem fogadjuk el, ami a Bibliával ellentétes. Ma is ugyanúgy kell ellenállnunk az ördögnek, mint a korai egyházban. A korai egyházban pedig nagyon csodálatosan működött ez, és az apostolok cselekedetei ezt tükrözik. A győztes név ma is ugyanúgy működik, ma is ugyanúgy működőképes, mint akkor. Semmivel sem kevesebb. Semmivel sem törpült el az ereje. Segíteni fog, hogyha tanulmányozzátok az apostolok cselekedeteiben a Jézus nevének a használatát. Hogy mik történtek akkor? Hogy történtek ezek? Néhány igét már olvastunk fel a tanítássorozat kapcsán, de ha van időtök és az Úr erre indít, akkor csak nézzétek meg, hogy mennyi minden csoda történt. Jelek és csodák történtek. És ezeknek a mai napon is elő kell, hogy jöjjenek. Kelj fel a hatalmaddal, és szorítsd vissza az ellenséget. Légy szabad, hogy másokat is szabaddá tudjál tenni. Amíg egy keresztény nem szabad, addig nem tud másoknak segíteni. Nem tud áldásra válni mások számára. A győztes Jézus oldalán lép a csatatérre. Lehet, hogy a keresztények időnként elvesztenek egy-egy csatát, de a háborút azt nem lehet. Mert az Úr Jézus győzelme a mi győzelmünk. Hirdesd ki a hit szavával, a megvallásod szavaival, a szabadulásodat, és hirdesd ki a győzelmedet Krisztusban. Hirdesd ki a világnak, hirdesd ki a mennynek, a földnek és a mélységnek. Halleluja. Haladunk előre szépen, ugye? Még lesz egy-két rész. És többet fogunk tudni. És többet, és jobban fogjuk tudni használni a Jézus nevét. Bizony, bizony. Tegnap volt egy csodálatos bizonyság. Arról szólt, hogy egy idős néni valamilyen törése lehetett, és ugye csavarozták össze a csontjaid. Eddig fájdalma volt, most megszűnt a fájdalma. És a röntgen pedig egy nagyon érdekes dolgot mutatott ki. Hogy a fém köré, mintha ilyen cérnaszálat tekertek volna, körbe-körbe. Erre mondták azt az orvosok, hogy a szervezet befogadta a fémet, és a sejtek ráépültek. Tehát a test, a szervezet magáévá tudja azt a fémet. És ugyanúgy fog viselkedni az a fém, mintha egy saját csontja lenne. Ez az Úr kegyelme. Ez úgy megragadott, ez a gyógyulás. De volt még ott más is, baleset, autóbaleset. Gerincsérültként vitték be a kórházba. Azt hiszem 3 óráig vágták ki a tűzoltók az autóból. És most ott állt az Úr dicsőségére. Bizonyságot tett. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét. Van-e ima kérésetek? Múlt hét, nem, 2 hete imádkoztunk a Picának a munkahelyéért. Igen. És megvan a szíve kívánsága. Azt meg kell imádkozni, hogy Uram, én hétfőn kérem a szabadnapomat. Többit meg intézd el. Ez így működik. Mert hogyha mi döntünk, és odaszálljuk magunkat egy bizonyos dolognak, akkor Isten is mellénk tud állni. De amíg nem hozunk döntést, hogy én ott akarok lenni, Fonyód mellett van egy zsáktelepülés, ott valamikor volt gyülekezet, egyiküknek van autójuk, úgyhogy most már jó ideje átjárnak Fonyódra. Megszűnt a munkaviszonya, és imádkozott a gépkocsi vezető, a gépkocsi tulajdonos egy olyan munkahelyért, hogy ő gyülekezetbe tudjon járni. Mit gondoltok, mi lett? Kapott egy munkát, és délután 3-kor vége a munkaidejének. Úgyhogy bőven hazaér, át tud öltözni, összeszedi a társaságot, és mennek autóval Fonyódra. Tehát nekünk el kell szánnunk magunkat bizonyos dolgokra. Pontosabban arra, hogy én hétfőn itt akarok lenni. Én, Uram, ezt nem tudom megoldani, ez a tiéd. És hozd a megoldást. Ez így működik, igen. Mielőtt gyógyítósor következne, igen, most elkezdünk imádkozni nyelveken, felgerjesztjük a szellemét, és utána lesz a gyógyítósor. Feleségem lesz a nyelve kívánok a vezetője. Jó, én meg közben, ahogy majd az Úr hozza, akkor bele-bele szólok. Urad, örgölök, azért van hatalmunk Krisztusban, hogy hatalmat vegyünk minden körülmények felett. Gyógyítósor következik. Jézus Krisztus szent nevében kihirdetjük a győzelmet az életetek felett, a Jézus Krisztus szent nevében. Jézus nevében kihirdetjük a győzelmet az életetek felett, a Jézus nevében. Jézus nevében kihirdetjük a győzelmet az életetek felett és a szolgálatot felett, a Jézus nevében. Thank you. Jézus nevében kihirdetjük a győzelmet az életetek felett, a Jézus Krisztus szent nevében. A Jézus nevében kihirdetjük a győzelmet az életed felett, a kezed minden munkája felett, az Úr dicsőségére. Halleluja! Köszönjük, Uram, az ő életét a Jézus nevében. Jézus nevében a kezünket hittel rátesszük a hozott kelmékre, szövetekre. Megköszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk, hogy felhatalmaztál a neved használatára. Köszönjük, Uram, a szent vér oltalmát, amit megerősítünk minden szent felett. A Jézus Krisztus szent nevében. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet, és raktározódj a szövetekben. Eljutva a beteg testekhez, hittel a testekhez érintve, a kenet kiárad, és megtöri az igát. Megszűnnek a betegségek, problémák, lehullanak a bilincsek, a láncok a Jézus nevében, és szabadulások jönnek elő a te dicsőségedre. Köszönjük, Úr Jézus, hogy helyettünk és értünk voltál a kereszten, a Jézus Krisztus szent nevében. Egyedül Krisztus ereje áramolhat a testekben és minden más munka leállítva. Köszönjük, Szent Szellem, a folyamatosan áradó kenetet és a megőrző és helyreállító őrjáratodat a testünk határain, a Jézus nevében. Amen. Gyorsan még egy összefoglalót vasárnapi tanításból. Az ismeret hiánya volt a címe. A hatalom jelentése előjog, befolyás, irányítás, jogkörrel felruházás, az erő pedig képesség, erőforrás, csodatevő erő, és ennek a kettőnek nekünk örvendeznünk kell, mert ezáltal tudjuk érvényre juttatni a győzelmet. Azt a győzelmet, amit Krisztus már megszerzett nekünk. Hogyha az ördög elbizonytalanít valamiben, akkor ez azt jelenti, hogy amiért imádkoztál, arra a válasz úton van. Csak a gondolatodból ugye ki akarja ezt gyomlálni, hogy úgy sincs meg, neked úgy sem sikerül. Találkoztatok már ilyenne, ugye? A pesti tanítás, de hozzáteszem, hogy a ságvári tanítás is mind ingyen letölthető. Máshol vannak olyan helyek, ahol ezért fizetni kell. Viszont, ahogy előjárunk mondta, innentől kezdve a vér a te fejeden van. Azaz magyarul, a felelősség a te fejeden van, hogy ezekkel a tanításokkal élsz-e, növekedsz-e általa. A félelem akadályozza a gyógyulást. Sőt, ahogy Jobb könyvében olvassuk, a félelem oda vonza azt, amitől félünk. A félelem az a hitnek az ellentéte. Hogyha egy rossz diagnózist kap valaki, a félelem felgerjedhet benne, de nem szabad befogadni. Tehát, ha hirtelen a félelem fel is gerjed egy rossz diagnózisra, ne fogad be. Ajtó becsuk, kettőre rázár. A félelmet az ige tudja megváltoztatni. Soha nincs késő imádkozni. Mert az Úr bármikor helyreállíthat és feltámaszthat dolgokat, személyeket, embereket. A betegség nem áldás. A testünk, ami Isten temploma, a templomodnak szabadnak kell lenni a betegségektől, a fájdalmaktól. Fog területén jött gyógyító kenet. Mi, újjászületett hívők, felruházva kiküldettünk, hogy az igazságot, az örömhírt hirdessük. És tanítsuk meg az embereket az átruházott hatalomra. Arra, amiért Pálék kikaptak. Ha az ige azt mondja, hogy álljunk ellen, akkor álljunk ellen. Mert a jogosultságot és az erőt megkaptuk hozzá. Isten soha nem kér olyat tőlünk, amit nem tudnánk megtenni. Mi sem kértünk olyat a gyermekeinktől, amiről tudtuk, hogy még nem képes rá. Hinni kell a jogainkban, a kiváltságainkban, a Jézus nevében levő hatalomban, hogy ezt a hatalmat ki tudjuk árasztani, működtetni tudjuk. mert hit nélkül az sem működik. Meg kell állnunk a hitben. És amikor egy bizonyos területen, legyen az gyógyulás, vagy anyagiak, vagy bármilyen terület, meg kell állnunk, akkor Isten fog adni hozzá egy igét, hogy azt az egy igét, vagy lehet, hogy többet, fegyverként tud használni. Az a réma iga, igen. Az ígéret földjére a pusztán keresztül vezet az út. És azt hiszem, mindannyian voltunk valamikor pusztában, de a alagút végén a fénysugár mindig ott van, vagy mint ugye a csacsi előtt a répa, amikor így lógatják eléje, hogy menjen, húzza azt a kocsit. Ne pánikolj, hogyha egy rossz jelentést kapnál, vagy a láthatók szerint valami rossz dolgot tapasztalsz, nem fontos azt azonnal kimondani. Ószövetségben is az asszony, akinek a fia meghalt, úgy ment haza, és úgy ment el a prófétához, Isten emberéhez, hogy senkinek nem mondta azt, hogy a fia meghalt. És föl is támadt. Nekünk a tekintetünket fölfelé kell tartani az igére, és nem a problémákra. A legrosszabb helyzetben is tökéletesen kellene cselekednünk. Tehát ne a félelem motiváljon. Példát mindig az egy győztesről vegyél, és ne a 10 000 elesetről. Mert a Zsoltár 91-ben ugye az van, hogy elesnek mellőlem 10 000-en. Ne a 10 000 elesetről vegyél példát. És a világban is sok esetben így van, hogy körülötted a szomszédok, munkatársak valamiben megbotlanak, elesnek, most legyen az egy influenza járvány, ugye? Te ne arról vegyél példát. Te vagy az egy győztesről. A hitünk mértéke, tudjátok, mikor derül ki? Amikor benne vagyunk a pusztában. Egy biztos, a hitünk nem hiedelemre épül, hanem nekünk ígéretünk van Isten igéjében. 100%-os ígéretünk. Az Atyától van ígéretünk, ami ebben a tankönyvben található meg, ami le van írva, és ez a miénk. Dicsőség az Úrnak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Jövő héten várunk szeretettel benneteket. Mindenki jól érezte magát?
Igen.
Jaj, de jó. Jövünk máskor is. Álljatok ellen hitben!